agyáva oroszlán. Érdekes, pedig művelt oroszlán volt, és mégis így megjárta. Igaz, hogy a műveltség kétélű hatalom, ahogy a műveltséget minősíteni szokták, sorozatos népszerű tudományos műveket közrebocsájtó kiadó cégek. Lelkiekben teljesen ki volt elemezve, s ellenszembes ragadozó természete miatt nem gyötörte önbád. Nagyon jól tudta, hogy nem tehet róla, amiért ilyen hajlamokkal született. A felelősséget áthárította a család fájára, tiszta fai alapon állt, és bár Freud Zsigmond munkásságát méltányolta, titokban kicsit büszke volt rá, hogy a közvélemény királyi szórakozásnak tartotta a bárány szaggatást, és nem árult el, hogy ez nála nem szórakozás, hanem keserves kényszer. Valami keveset a filológiához is konyított, határozottan volt nyelvérzéke, és jól tudta, hogy a lótetű nevű recés szárnyú rovart nem azért hívják lótetűnek, mintha valami köze volna a lóhoz, vagy csak ugyan ennek az emlősnek élősdie volna, hanem egyszerűen azért, mert viszonylagosan a rovarok között jókora termettel rendelkezik. A magyar nyelvhasználat a lójelzőt a nagyjelzővel hasonló jelleggel értelmezi ilyen sorozatokban, mint lóbab, lódarázs, stb. Nem is élősdi az illető, szerény, de tisztes, kispolgári növényevő. Mégis, mikor barlangjának egyik nedves sarkában megpillantotta, olyan ideges lett, mint még soha, legvéresebb ütközetei előtt se. Talán csak egyszer, akkor se ennyire, mikor az a film operatőr molesztált a nagyszabású dzsungel szenzáció kiküldött felvevője, idegességében elszaladt ahelyett, hogy neki esett volna, s még a vállalatot se pörölte, tiltott közlés, vagy legalábbis szerepdíj címén, mikor a film kijött. Egyébként az egészet morogta kedvetlenül, ha szóba hozták a dolgot. Első pillanatban talán ezúttal is azt hitte, ilyesmiről van szó. A lótetűnek dagadt üvegszemei voltak, s ezeket mereven rászegezte, mint valami fényszóró apparátust. De azután észbe kapott, nem szerette a szakmát, de ilyen undok még egy filmen se lehet. Tömzsi potroha, csupaszon fénylő derek, a kurta nyomorék szárnyai, rengeteg lába. Igazán kivételesen ronda egy ilyen lótetű, nem tudom, láttak-e már, határozottan hánytató jelenség, az ember azt se tudja tisztán, melyik a feje, melyik a hátulja. Még mikor megmozdul, akkor se olyan keservesen bizonytalanul mászik, mintha nem is volna biztos, haladni akar, vagy farolni, vagy körbe tekerek kinyában, amiért ilyen pocsék. Érintetlenül is úgy hat, mint akire többször ráléptek. Nem ajánlanám egy ilyen lótetűnek, hogy holmi jó megjelenésű fiatal rovar kifutónak keresteti hirdetésre jelentkezzék. Bízza azt a karcsú, kecses, fürge futrinkákra. Azonban most nem is próbált mozogni, dermedten kúshat, mikor az oroszlánt meglátta, nyilván elájult félelmében, tudta, kivel került szembe. Elájult, úgy várta a halált. Az oroszlán pedig horkant egyet, hasára feküdt, csúszott visszafelé. Sörénye felborzolódott az undortól és iszonyattól. Éppen ebédelni akart. Szép antilop comb hevert a küszöbön, de most elment az étvágya. Bebújt a sarokba, és egész testét rázta a remegés. Délután a lótetű magához tért. Elfelejtette, hol van, és kínosan mászkálni kezdett. Az oroszlán legszívesebben felmászott volna a falra, amikor közeledni látta. Olyan riadt hangok jöttek a torkából, mint egy párhetes macskának. Nyivákolt és prüszkölt. A lótetű egy pillanatra megállt erre a hangra, de látván, hogy senki sem közeledik felé, tovább mászott. Mit mondjak még? 3 nap múlva az oroszlán kihurcolkodott ősi barlangjából. A vadászok nagyon büszkék voltak, mikor megtalálták a veremben. Azt hitték vigyázatlanságának áldozata. Sokkal később a hamburgi állatkertben vallotta be egy távoli rokonának, hogy szándékosan rejtőzött ott el. Tudod, az ízlésem, mondta. ízlésünk rabjai vagyunk. Vadáztak már ám lándzsával, lóhátról. Szétszakítottam a lóhasát, a négert leütöttem. Értsd meg, egy ló! Micsoda szép, büszke állat, méltó ellenfél. De egy lótetű! És újból összerázkódott. Akkor is hallgatott mogorván, mikor egy afrikai útjáról hazatérő fecske a ketrec pillérén elfecsegte neki, hogy a lótetű azóta is ott él a barlangban. Ha kérdik, hogy jutott hozzá, eldicsekszik vele, hogy egy oroszláné volt, aki önként mondott le róla az ő javára. Kérem, ezek az oroszlánok, szokta mondani, tekeregve, befelé kuncogva, valamelyik izületébe, amiről nem lehet tudni a feje vagy a potroha, és ami az oroszlán szívet illeti, nevezzenek Rihárnak, ha engem ilyen könnyen ki lehetne lakoltatni a magántulajdonomból.